Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden ő általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Ő benne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Az ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágosítson minden embert. A világban volt, és a világ ő általa lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És az ige testé lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, amely az Atya egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. Ezek az evangélium igéi.
Áldott téged.
Az ige testé lett, az ige megtestesült, Isten emberré vált, hogy ez a pici Jézus egy élő ember, egy személy. Erről szeretnék beszélni, mégpedig abban az összefüggésben, hogy ha karácsonyt összevetjük húsvéttal, már pedig összeszoktuk néha-néha vetni, akkor valahogy úgy éljük ezt meg, hogy a karácsony az olyan meleg, és kedves, és gyermek, és átölelő, és... Hát a húsvét, na ott aztán megjelenik a kereszténységnek a keménysége, kihívás jellege, nehézsége, föladatszerűsége. De nem lehetséges-e az, hogy akkor valamit nem látunk elég világosan karácsonyból? Mégpedig azt, hogy ha Isten emberré lett, akkor ez azt jelenti számunkra, hogy óriási nagy feladat és kihívás az, hogy Istent a szó legjobb értelmében, most mondhatjuk így, hogy Jézust emberszámba vegyük, személynek lássuk, és így kapcsolódjunk hozzá. És hogy szinte föl se ismerjük, hogy milyen könnyen kerülünk olyan helyzetbe, hogy ahogy ezt mondja a szakirodalom, hogy dehumanizálunk, hogy depersonalizálunk, hogy személytelenül bánunk Istennel, hogy embertelenül bánunk Istennel, hogy ez az ember számára lehetséges, nem csak hogy lehetséges, hogy ez a téma milyen hatalmas témánk nekünk, keresztényeknek nagyon nagy témánk. Mert mi hivatkozunk Istenre, mert mi hivatkozunk Jézusra, mert mi imádkozunk hozzá, tehát akkor ez a mi nagyon nagy témánk, és nem másoké. Hogy csak villanásszerűen, mikor az édesanyja azt mondja a gyerekének, te vagy az én életem értelme, hogy az milyen sajátosan tesz egy kérdőjelet oda, hogy most az édesanyja gyerekét egy autonóm személynek látja. Egy olyan embernek, aki rendelkezik önmagával, és amikor azt mondja a férfi a nőnek, hogy nélküled nem tudok élni, hogy hát egy kicsit úgy megborzonghatunk, hogy na, nem is gondoltam. Te lehet, hogy borzongunk ettől, hogy egy másik ember nélkülünk nem tud élni, de hogy tegyek ide egy kérdőjelet, de akkor hogy látom azt az embert? Akkor ő neki az a dolga, hogy engem életben tartson, akkor most hozzám is kell jönnie, vagy akkor ez hogy van most? Még a legszűkebb világunkban is, a szeretett viszonyainkban is a mondatok sajátosan föltárnak valamit abból, hogy mekkora kihívás. Még azokat is, akiket szeretünk, vagy akikről azt mondjuk, hogy szeretünk, és akiket akarunk szeretni, hogy őket emberszámba vegyük, és személynek lássuk, és úgy bánjunk velük, Hát nem, hogy aztán azokkal, akikről azt mondjuk, hogy idegenek, vagy mi közünk hozzánk. Erről szeretnék tehát most szólni, karácsonynak ezt a kihívás jellegét föltárni és megmutatni. És ha már ebből a gondolatból indulunk el, akkor röviden, utalásszerűen szeretném nektek elmondani, hogy mi az a hét mód, ahogyan az ember a másik szemét képes tárgyiasítani. Már nem személyként bánni vele, nem emberként, hanem tárgyiasítva. És itt most nem ember-ember viszonyról szeretnék döntően beszélni, hanem hogy ezt Isten felé hogy szoktuk csinálni úgy, hogy szinte föl se tűnik nekünk. Hogy Istent nem vesszük ember számba. Így is mondhatnám, hogy Istennel nem úgy bánunk, mint egy személlyel, hanem tárgyiasítjuk őt. Az első gondolat ez így szól, hogy a szakirodalom azt mondja, tárgyasítás első módja, amikor valakivel úgy bánok, mint egy eszközzel. Eszköziesítés, tárgyasítás, eszközként, tárgyként bánok egy személlyel. Ugye, amikor azt mondjuk, és hát ez ismerős nektek, mikor olyasmiről beszélünk, hogy az álmaink és az élet céljaink, és minél inkább olyan bensőségesen élünk meg egy célt, és minél inkább magunkénak meggyőződésszerűen egy álmot, annál inkább van esélyünk arra, hogy a másik szemét a céljaink és álmaink eszközének tekintsük. Eszközének annak, hogy boldog legyek, eszközének annak, hogy legyen szép családom, eszközének annak, hogy ne legyek egyedül. Ismeritek azt a viccet, mikor újszülött ikreket tól az édesanyja a parkba, és jön a kedves ismerős, hát egypetélyűek a gyerekek, és azt mondja, haj, de édesek, melyik? Hát ez egy jogos kérdés. És akkor azt mondja az édesanya, jobbra van az orvos, balra a művész. Na, itt erről beszélek, hogy a saját álmaink, céljaink, terveink, gyönyörűségeinknek eszköze, szinte tárgya a másik ember, de nem erről szeretnék beszélni, hanem ahogyan Istent tudjuk tárgyiasítani, eszköziesíteni, és akkor azt mondjuk, hogy hát nyilván Istennek az a dolga, hogy ismerős talán nektek ez a mondás, Istennek az a dolga, hogy megbocsásson. Hogy imádkozunk hozzá, és meg tudjuk mondani, hogy Istennek mi a dolga, hogy mit kell és kellene neki tennie. Olyan izgalmas ez, ha Isten személyként éljük meg. Akkor ebben a kapcsolatban sokszor kérünk, vagy vágyunk, vagy óhajtunk, vannak céljaink és álmaink, és Isten néha azt mondja, hogy nem. Hát attól még a kapcsolat fönt marad. Hát két személy közt a kapcsolatban kölcsönösen szoktunk igeneket és nemeket mondani. Hát nem, de úgy van, mikor személyes világban élünk meg egy szeretett kapcsolatot, hát azt éljük meg, hogy valakit nagyon szeretünk, ő nagyon szeret minket, és néha azt mondja, hogy nem. Hát ez nem esik nekünk jól, mert tiltakozhatunk, próbáljuk meggyőzni, meg rávenni, meg kérlelni, meg sok mindent tehetünk, nyilván. De ha őt személynek látom, akkor sose fogom megkérdőjelezni azt, hogy egy olyan valaki, akit szeretek, és ő mondhat nemet, mert személy, mint én. Hát miért nem mondhatná, hogy nem? És attól, hogy azt mondta, hogy nem, az nem rengeti meg a kapcsolatot. Ez tehát az első gondolat. És ide csak egy történet, még 25-30 évvel ezelőtt hallottam, amikor még dívott nagyon az főképpen vidéken, hogy minden családban, minden házban volt egy szent sarok. És akkor ott voltak szent képek, és esetleg szobrok, és oda tették a szentolvasót, és nem is ragozom. És ment a pap házat szentelni január elején, és látja, hogy ott van ez a szent sarok ebben a vidéki házban, és bizony ott a szent sarokban van egy Jézus szobor, de az nem kifelé néz, hanem befelé. Megdöbbent ezen az atya, és mondja, hogy hát Margit néni, hát nem kéne Jézust kifordítani? Hát miért fordul befelé? Azt mondja, sokat imádkoztam hozzá, kértem tőle valamit, nem tette. Ez az eszköziesítés, ez a tárgyiasítás. És akkor eltölthetünk egy napot, meg egy életet is úgy, hogyha nem voltál jó eszköz a kezemben, nem voltál hasznos tárgy a célom elérésére, akkor köszönöm szépen, nem kérek belőled. A második, tárgyasíthatok valakit úgy, hogy tagadom az autonómiáját. Hogyan tudjuk mi keresztények tagadni, nem sokszor, nem tudatosan, nem rossz szándékkal Isten autonómiáját, ami az ő személy volt, az nyilvánvalóan kapcsolódik. Úgy, hogy ha szabad most ezt a kifejezést mondanom, gátlástalanul hivatkozunk rá. Mert éppenséggel, jó eséllyel nem fog szólni, hogy hát ne arra, hogy én nem így gondolom. Hogy az ember az a valaki, és minél inkább Istenre hivatkozó életet igyekszünk élni, annál inkább lehetséges az, hogy szinte gátlástalanul hivatkozzunk Istenre. Hogy azt mondjuk, Isten ezt akarta, hogy ezt Isten nevében csinálom, hogy Isten erre szólított föl, és tudjátok, megint egy élményemet ide szeretném hozni, nem egyszer van ám az úgy, hogy jön hozzám valaki, azt mondja, hogy én megimádkoztam, átimádkoztam, Isten azt mondta nekem, jöjjek hozzád, és te csináld ezt meg ezt. De ez miért ne volna lehetséges? De ez nagyon is lehetséges. De ilyenkor azt szoktam mondani, nagyon komolyan veszem azt, hogy te jöttél, Istenre hivatkoztál, hogy én nekem valamit kell csinálni, de engedd meg, hogy Istennel én is megbeszéljem. Hát nekem is van vele kapcsolatom. Hát engedd meg ezt, hogy én is ezt átbeszéljem vele, és akkor utána lehet, hogy azt mondom, hogy legyen nekem a te szavad szerint. A második témánk az, ahogyan Istenre hivatkozunk, mégpedig azért, hogy ezzel saját magunkat legitimáljuk, azért, hogy törvényesítsük mindazt, amit éppen mi akartunk, és amit mi akármilyen érdekünk, vagy bármilyen más szempontunk alapján ezt jónak tartjuk, és Istent erre használjuk, hogy ő rá hivatkozunk. Nem megbeszéljük vele, vagy nem tőle jön és érkezik valami, hanem semmiből se áll csak úgy hivatkozni rá. Ezt úgy nevezem magamban, hogy Istent lábjegyzetnek használni. Ha bárki készített már valamiféle szakdolgozatot, tudjuk mi az lehivatkozni valamit. Most meg aztán a világháló korszakában lehivatkozni valamit semmiből se áll. Fogom, odaírom a kis számot, azt ott lesz lábjegyzetbe. Hát a második, ahogyan Istent lehivatkozzuk. Lábjegyzetté tesszük. A harmadik, amikor nagyon sajátos módon, hogy az emberi világból indulnak a gondolatok mindig, úgy tagadjuk a másik ember voltát, és úgy személytelenítjük, hogy alkalmatlannak tartjuk őt az életre, alkalmatlannak arra, hogy a saját életét vigye és élje, és majd mi megmondjuk neki, meg majd. Amióta a nagy inkvizítorral történő beszélgetés a világirodalom része, pontosan tudjuk, hogy milyen az, amikor a magát kereszténynek nevező ember valahogy kimondva, kimondatlanul azt mondja, nézd Jézus, neked volt itt idő, te csináltál akkor, amit akartál, aztán elmentél, ez most itt a mi időnk. Itt most már mi csináljuk a dolgokat. Hivatkozunk is rád, ahogy nekünk jól esik. De itt most már mi csináljuk, és tudod, Uram, kijavítjuk azt az egy-két bicegő dolgot, amit te nem csináltál elég hatékonyan. Majd mi szép egyértelművé tesszük a kereszténységet. Majd az nagyon világos lesz. Hát neked nem volt sok időd, na majd mi. És az ember mit mond ilyenkor kimondva, kimondatlanul? Bízd csak ránk. Bízd ránk. Megoldjuk. Amit te tettél, bízd ránk. Te egész más, mikor az ember ránéz Istenre, azt mondja, bízd ránk, vagy amikor Isten azt mondja az embernek, hogy bízd benne. Tehát nem ugyanaz az életút. Aztán a következő, hogyan a tárgyiasítás meg tud valósulni, amikor az egyik embert a másikkal helyettesíthetőnek tekintjük. És itt derül ki még inkább az, hogy nem ugyanaz valakit ember számba venni, vagy valakit személynek látni és úgy bánni vele, Mert hiszen nyilván a gazdasági élet mindenféle ágában, bogában látjuk azt, hogy valaki nagyon is meg tudja mondani, hogy mi az, amit mondjuk egy robot meg tud csinálni, és mi az, amihez ember kell. De közben azt mondja, hogy ide ember kell, de hogy az éppen melyik, azt fütyülök rá. Az egyik kidől, majd jön a másik. Ő embernek látja, nem személynek, mert azt mondja, mindegy, helyettesíthető bárkivel. Mit jelent a helyettesíthetőség Istennel való összefüggésben? Azt jelenti, hogy képzeljük el, hogy odaállok valaki elé, és azt mondom, hogy most Jézus nevében megverlek. Most Jézus nevében foglak bántani. Jézus nevében rosszul fogok veled bánni. Jézus nevében elhanyagollak. Jézus nevében fütyülök rád. Jézus nevében. Ugye milyen egész abszurdum ezeket a mondatokat kimondani. Akkor helyettesítsük azzal, hogy Isten. Mondjuk az Isten nevében. Úgy elcsúszik, nem? Hogy Isten nevében. Milyen érdekes, amikor jó érzékünkkel azt mondanánk, hogy hát Jézusra nehezen tudnék hivatkozni ebben vagy abban a dologban. Hivatkozzunk Istenre. Nem lesz olyan föltűnő. Ezt nevezhetnénk nagyon sajátosan helyettesíthetőségnek. A következő gondolata a tárgyiasításnak, amikor azt mondom, hogy az egyik személy a másikra, hogy de hát minden további nélkül lehet őt bántani. A bánthatóság, tárgyiasítás a bánthatóság által. Ferenc Józsefről mondják azt, szóba került, a magyar ember azt mondja, ó, a magyar, nem kell azt kímélni. Ez a tárgyiasítás. Ez a bánthatóság. És tudjuk, hogy az Istenre hivatkozó ember is hogyan tudja bántani Istent a szavaival. Nyilván ezt jól ismerjük mindannyian. De hogy a bánthatósághoz az is tartozik, hogy Istent kifosztom, hogy Istent kizsákmányolom, hogy Istent fölhasználom, és Istent kihasználom. Ez mind a bánthatósághoz tartozik. Nem személynek látom, hanem egy olyan tényezőnek, akit a saját életem szolgálatába állítok, egyes emberként, csoportként, vagy intézményként, akármi is legyen az, és őt kifosztom, kihasználom, és kizsákmányolom. Ez a bánthatóság. Azután a következő, ez az utolsó előtti, amikor Istent birtokoljuk. A másik ember, mint birtokolható lény. Emberi világban emberkereskedelem. Az Istennel összefüggésben Isten kereskedelem. Isten áru lesz. Istent adjuk, Istent vesszük, mégpedig azért, hogy jól menjen nekünk. A szónak valamilyen értelmében. Isten áruvá lesz, akivel kereskedünk, adjuk és vesszük saját hasznunkra, saját javunkra. Nem embertársaink érdekében, saját haszonra, saját javunkra. Kereskedés Istennel adjuk, vesszük. És végül az utolsó gondolat, ahogyan a szakirodalom ezt mondja, hogyan tud létrejönni még a tárgyiasítása egy másik embernek, személynek. Úgy, hogy tökéletesen eltekintünk attól, hogy ő egy érző lény. Hogy nem törődünk vele, hogy ő neki érzései vannak, vágyai vannak, hogy esetleg fáj neki. Olyan szívbemarkoló az, hogy az állati jogok nyilatkozata, most így mondanám, hogy az, ahogyan törvény rangra emeltük azt, hogy miért nem bántható egy állat. Ti tudjátok, hogy az indoklásában mi szerepel ennek? Hogy miért lehetséges az a magyar mai jogrend szerint is, hogy valaki bántalmaz egy állatot, és akkor rá valamilyen szankciót rónak ki? Azért, mert az szerepel benne, hogy mert az állat érző lény. És mert érző lény, nem bánhatok vele akárhogy, mert azt érezni fogja. És milyen megrendít az emberi kapcsolatainkban, de most ugye nem erről beszélünk, Istennel való viszonyunkban, hogyha Jézusra gondolunk, hogy érez. Hogy mennyivel könnyebb Istennel bánnunk nekünk úgy, hogyha figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy ő érez. De azt mondjuk, hát Jézusra tekintve, de hát érző lény. Mit jelent ez? Egy világhírű írót arról kérdeztek, milyen a jó szöveg? Az ige testé lett, ezért hozom ide. Milyen a jó irodalmi szöveg? Azt mondja ez a világhírű író. De az igazán jó irodalmi szöveg az olyan, hogy az író, amikor leírja a szavakat és a mondatokat, akkor látja is. És érzi, és észleli, és ízleli, és tapintja, és hallja, hogy érzi a bőrén, a testén, a szívébe, hogy átéli, hogy az a jó szöveg. Ebben az a gyönyörű, hogy ez a világhírű író nem azt mondta, a jó szöveg az, amit valaki elmond, és a hallgató érzi. A hallgató látja, a hallgató előtt megjelenik, és tapasztalja, és hat. Nem, nem, azt mondja, nem, a jó szöveg nem. A jó szöveg az, amit aki elmond, az át is éli. Úgy is mondhatnám, hogy karácsonynak mi a titka? Ebből a szempontból karácsonynak az a titka, hogy az ige, a szó ember lesz, és ez az ember itt lakik, Isten ember természetesen, Jézus itt lakik köztünk, és többek között a kinyilatkoztatásnak része, hogy Istent megmutatja számunkra, hogy szavakat is mond. Tehát szó, emberség, szó. Nem egyszerűen csak szó és szó, szó és szó. Hogy mi sokszor keresztény emberként azt gondoljuk, hogy a megtestesülést ki lehet hagyni. Hogy a szónak nem kell emberivé válnia bennünk. Hogy a szónak nem kell megtestesülnie bennünk. Hogy a szónak nem kell személyessé válnia bennünk. Hogy elég hallani és mondani, és szó és szó. Na, mikrofonnal együtt. Szó és szó, emberség és személyesség nélkül. Hogy erre azt tudjuk gondolni és mondani, hogy a kinyilatkoztatás. Hát a kinyilatkoztatást most már látjuk, hogy szó és emberség és szó. Hogy valahogy így van. Mikor papnövendékek voltunk, akkor beszéltünk arról, hogy van a téli teológia, meg a nyári teológia. A téli teológia az csak szavakból áll, és jó hideg. És nem de úgy van, hogy van ez a nyírkos idő, és utazni se nagyon lehet, hát az van bennünk, legyen már tavasz, legyen nyár. És ezért elneveztük azt a világot, hogy így neveztük, hogy nyári teológia, amiben van megtestesülés. Az a kereszténység, amiben van karácsony. Amiben érzünk és átéljük, és mi magunk is emberivé leszünk közbe, és a kinyilatkoztatás minden szava és mondata megtestesül valamiképpen bennünk, és úgy adódik tovább. Talán merhetjük azt mondani, hogy rengeteg szó, amit az Istenről kimondunk, vagy hogy Istenre hivatkozunk, karácsony nélküli szó, olyan igazi hidegrázós téli teológia, olyan, amiből kihagytuk azt, hogy emberré lett, hogy emberivé vált, és a szó úgy megy tovább, emberien, és ezért lenne egy záró gondolatom. A záró gondolat így szól, ha már nekünk keresztényeknek megvan ez a nagy kísértésünk, hogy Istent lábjegyzetként használjuk, hivatkozzunk csak rá. Hogy ahogyan Jézus megkeresztelkedik, és följön a vízből, és azt mondja a mennyei atya, hogy te vagy az én szeretett fiam, te benned telik kedvem, hogy érdemes volna talán sokkal kevesebbet hivatkozni Istenre, ám de úgy élni, hogy hogy Isten hivatkozzék ránk. Hogy ezt talán merhetjük mondani mindenféle nagy képűség és gőg nélkül, hogy nem az a dolgunk, hogy állandóan ki tudja milyen tárgyiasító módon, eszköziesítően, szinte embertelenül Istenre hivatkozzunk, hanem hogy éljünk úgy a vele való személyes viszonyunkban, ahogyan mi is megtestesülünk, hogy az Isten néha azt mondja, hogy hát te az én szeretett gyermekem vagy. Hát ezt más is láthatja és nézheti, hogy benned a kinyilatkoztatás folytatódott. Ezért a záró mondat így szól, ezért talán sokkal inkább érdemes ebben az új esztendőben úgy élni, hogy Isten hivatkozzon ránk.